egy komoly együttműködés része, az hogyan tud a legintenzívebben továbbhatni, mire van igénye a nézőknek, és hogyha ehhez jó együttműködéseket társítunk, és itt nem csak szakértői bázist mondok, hanem döntéshozókat, vagy olyan vállalati szférának az aktív cselekvéssel bíró, vagy befolyással bíró szereplőit, akik sokkal nagyobban és intenzívebben tudnak hatni, mint mi színház csinálók, akkor azontól kezdve már nem művészet, hanem társadalmi hatás. És el tudjuk mélyíteni a megértést.
Ezt el lehet választani a művészetit, meg a társadalmit? El lehet ezt választani? Tehát a hatást?
Az én színház esztétikai nézetem szerint nem. Tehát nekem nagyon fontos, hogy a projektek kerüljék az ürességet, a puszta figyelemfelkeltést és a öncélúságot. Ezért csak egyben tudom már nézni, és ezért egy felelős mondjuk a témaválasztásnak a helyessége, hogy azok kényes, végető vagy fontos társadalmi kérdésekhez kapcsolódjanak. Miközben egyáltalán nem hisztek abba, hogy mély depresszióba kell esni ahhoz, hogy ezekről beszéljünk. Tehát nagyon fontos, hogy tehát az iskolai zaklatásról is úgy beszélünk, hogy egy kis férgyilkosság tervezése is belefér, pszichotriller, a fenntarthatóság kérdéséről egy látványos divat bemutatón keresztül, és egy zenés szórakoztató meseelőadás is ennek keretében valósult meg először a Hempál gyermekgyógyászati intézményben, ami szintén katartikus élmény volt, hogy ideig óráig be tudtunk kapcsolódni valamilyen módon az egészségügyi dolgozóknak a munkájába. És így tovább, szóval ez a műfaji szabadság, amivel létrehozunk előadásokat, ez széles körben szórakoztató formában befogadható, és szerintem ez a titka annak, hogy lehet jól is, és szórakoztatva, vagy nevetve is beszélni olyanokról, amihez másként lehet, hogy félnénk hozzányúlni.
Ez egy Bauhaus épület, színházat kellett csinálni egy moziból, fantasztikus előadások színhelye lett, és Budán lett egy nagyon izgalmas és népszerű színház épület, fantasztikus programokkal. Hogyan sikerült akkor, már ugye a Pintér Bélának is nagyon markáns színházi világlátása van, a Kucsár Vikinek is kikeresett meg kit, hogy találták meg egymást, és hogyan működik ez a sok színű színház.
Engem a Kucsár Viki keresett meg ezzel az átriumos kollaborációs ötlettel, és hát nyilván nem volt kérdés, hogy óriási megtiszteltetés volt, hogy a legnagyobb független színházi brendekkel bútorozzunk össze. A mi reményeim szerint, és hát ez is a dedikációja, hogy együttműködéseket hoz létre meg, elsősorban azt a piacképes, menedzser és producer alapú szemléletet mutatja fel, amiben én rendkívüli módon hiszek. És azt gondolom, hogy igenis ma már a színház csinálásban egyáltalán nem elég az, hogy tehetséges színészekkel mesélünk el jól történeteket, teljesen üzleti szempontokat is létre kell hozni, és meg kell valósítani, hogy ez önállóan működőképes legyen. És hát nyilván kultúra finanszírozási kérdés, hogy egy ilyen nagy helyen, mint 349 férőhelyes az átrium, piacképes előadásokat kell bemutatni, tehát nincs helye a kísérletezésnek, mint mondjuk más játszóhelyeken egy kisebb nézőszámmal, vagy más háttérbázissal. És ennek az első évnek a nagy kérdése az, hogy fenntartható ez a működés. Nekünk is azért ismeretlen terep volt, hogy a gyakorlatban nyilván jártunk ide előadásokat nézni, de hogy működik az a financiális stratégia, amit a Viki megálmodott, ez hogyan fenntartható hosszú távon. De már akkor is éreztem, hogy nagyon-nagyon jó lenne felmutatni valamit az első évben. Ha már itt vagyunk ennyi csodálatos csapattal, és nyilván ismerjük egymást, meg tudunk egymásról, de olyan jó lenne valamit megcsinálni. És akkor engem már így motoszkált a fejemben ez a kiégés téma, ez a burnout jelenség, hogy ezzel nagyon foglalkoznék, mert annyira elcsépelt, annyira sokat használjunk, de valahogy úgy visszanyúlnék mégis hozzá egy ilyen valódi mélyebb megértéshez. És amikor mondtam az előadás ötletét valakinek, akkor ő például megkérdezte, hogy Geró, miért akarsz ezzel foglalkozni, kinézzel az utcán, aztán ott van egy csomó kiégett ember. És azt hiszem, hogy pont ezért, hogy valahogy olyan természetesen használjuk már ezt az elcsépelt szót, de valójában ez mit jelent? Mennyi minden tragédia húzódik mögötte, vagy juthat oda? De hogy mivel említettem, hogy azok a műfaji formák, amikkel megvalósulnak az előadások, vagy ami az én színház esztétikai elképzelésem szerint szeretnék hozzányúlni ezekhez a témákhoz, az mindenképpen valamilyen szélesen befogadható rétegnek kell, hogy szóljon. És hát én a Litkai Gergelyt régóta csodáltam vállalkozóként is, szóval ez is fontos, hogy mivel említettem, hogy producer és menedzsment szemléletű az együttműködés, nekem ő tényleg egy óriási példakép, hogy hogyan kell ma vállalkozóként színház csinálónak lenni, és amit ő megcsinált a Duma Színházzal, az szerintem elképesztő.
De hát ez egy egészen más műfaj, egy önálló színházi műfaj.
Igen, valahol ennek a stand-upnak, nyilván ami az ő védjegyük, illetve a monodrámák, ami mondjuk az én kulturális területemen ennek a műfajnak a megfelelője, ennek az ötvözetét szerzőit kerestük, még talán kimondatlanul is. Én akkor már nagyon tudtam, hogy az Ónódi Esztert szeretném látni, és azt is tudtam, hogy egy nagyon unszimpatikus karaktert szeretnék. Ennyit mondtam a Gergőnek, hogy kiégés téma, nagyon antipatikus karakter Ónódi Eszter, és ő erre hozott egy zseniális ötletet, hogy legyen ez egy kiégett felsővezetőnek az első motivációs tréningje, ami teljesen balulsül el, és egy keserédes abszurd önvallomássá válik. És kiderült, hogy az Eszternek ez az első önálló színházi előadása.
De hát ez egy külön műfaj. Ki írja a forgatókönyvet? Mert ugye a stand-upnak megvan az ad hoc. Az Ónódi Eszter teljesen feltalálja magát, amikor nem betanult szövegeket kell elmondani, hanem neki kell.
Igen, ez ugye nem egy stand-up, inkább a jól megtalált műfaj, amin szerintem a kettő között megtaláltuk az érvényes műfaji megfelelést, ez a motivációs tréning. Ez a nagyon közkedvelt forma, ami most van egy teltházakkal, megy kongresszusi központokkal, egy ember áll. Ez nem stand-up, hanem ez inkább egy színházi előadás, egy monodrámának mondja.
Ki írta a szöveget, meg azért ezt akkor fel kell dramaturgiailag építeni, hogy ez az legyen, amit szeretnétek, hozzávetőlegesen az legyen, amit szeretnétek.
Litkai Gergely, ő írta, de hát ő már kiemelt munkát végez forgatókönyvek terén, meg más színházi produkciókban is. Ő írta a szövegkönyvet, és aztán azt ennek az első részét felolvasta nekem, én arra adtam neki visszajelzést, picit még átdolgozta, és aztán prezentáltuk az olvasópróbán a Ónódi Eszternek, meg a Kisvégemőkének, aki rendezi az előadást, és még az ő visszajelzéseik, meg ahogy alakult organikusan a próba, annak így a tapasztalatai is beépültek a szövegkönyvbe, de hát az Eszter is hihetetlenül alázatos és alapos és precíz színész, szóval, hogy akár képes egy-egy mondatra is külön szóra rákérdezni, és rögtön ír a közös csoportba, hogy Gergő, megint kijelöltem valamit, és a Gergő megreagál rá, tehát nagyon szép közös munka eredménye, de az alapötlet, meg a szövegkönyv az a Gergőnek az érdeme teljesen.
Tehát ez egy olyan műfaj, ami népszerű, mert ugye rentábilisnek kell lenni a vállalkozásnak. Ez az első, és akkor lesz ennek folytatása?
Nem, ez egy kész produkció, tehát ez kerül majd föl repertoárra. Ezt követően egy generációs kérdésről készül már a következő darabunk. Ez 2025 ősszel kerül bemutatásra szintén az Átriumban. Ezt a Keresztes Tamás fogja rendezni, a dramaturgia Bíró Bence, és három író írja, a különböző generációknak a hangját szólaltatja meg. A Németh Gábor, a Grecsó Krisztián és a Bíró Zsombor Aurél. És az elképzelés szerint az alaptörténet egy családi vállalkozásnak a staféta átadó helyzete, ami aztán abszurd kanyarokkal eljut mindenféle transgenerációs kérdésig, de hát ezek az alkotók szavatolják.
Hogy kerültek így egy bokorba?
Tomi meg a Bence javaslatára, akkor már tudtuk, hogy különböző idősíkokban szeretnénk a történetet életrehozni, és akkor a fiúk javaslata volt, hogy ezt három különböző generációnak a hangja szólaltassa meg. És a Bíró Zsombor Aurélnak már volt egy műve, amit nagyon le akartunk vadászni, arról sajnos lekéstünk, úgyhogy kénytelen nekünk írni egy újat, és hát a többiek is nagyon helyesek és nyitottak voltak, ezt most írják, és a Mucsi Zoltán, Olasz Renátó lesz a főszereplő, és most miután megkaptam a kritikát, hogy az ötletem túlságosan kanszagú, nagyon megragadt ez bennem, mert az nagy álmomat keresztbe verték, hogy én a produkción én vagyok az egyetlen lány, így most a Kádár Kinga fiatal színművészt hívtuk be harmadiknak, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas és nagyon várom, és ez lesz az első önálló bemutatónk az Átriumban, ami repertoáron lesz, igen.
Ez az Átriumban van lehetőség arra, hogy több helyszínen is. Erre milyen lehetőség van? Ki keres meg kit?
Vagy én generálok megkereséseket, tehát vagy művelődés szervezők, vagy színházi előadást forgalmazó, értékesítő, viszonteladói partnerek keresnek meg engem. Ebből most kettő formációval nagyon jó, bizalmas viszony alakult ki, és nagyon könnyűvé teszi nekem azt, hogy az előadásaim sok helyre utazzanak, mert azért, hát főleg egyedül csinálom, amit csinálok, és két kisgyerek mellett azért a kapacitásaimat eléggé feszegeti, és még annak a stresszfaktorát is fölvállalni, hogy mondjuk egy terembérleti konstrukcióban én tehát házzal menjek, az nagyon-nagyon stresszes, és nagyon hálás vagyok, hogy ők ezt leveszik a vállamról. Úgyhogy igazából ennek köszönhető az, illetve azoknak a művelődés szervezőknek, akik hallanak az előadásainkról, fel felkeresnek minket, vagy színházigazgatók, hogy szeretnék ezt a repertoárjuk részévé tenni, és akkor meghívják az előadást. Innen már országos turnékról is beszélünk. Itt a Lávség, az Élet összeráz, az, ami még a mai napig megy.
A hanyadik volt belőle, azt nem számoltátok?
2018-ban mutattuk be, és a mai nap. A Covid-nál kijöttünk, ugye, ott kimaradt egy év, de azóta felújítottuk, mert hát a színészpár is éli az életét, úgyhogy állandóan újra kell írni a darabot, és folyamatosan mai napig repertoáron van, és még jövő évadban is, illetve a Massa című gyerekelőadásunk, ahol az is a gyerekeim hibája, mert amikor elkezdtünk kimenni ide, az első kulturális élményeink a május 1-i fesztiválok és hasonló kiváló rendezvényeken volt, és azt hittem, hogy meg őrülök, hogy ez a minőség, amiben látom ezeket megvalósulni, hogy azok micsodák, és akkor ez volt az a Massat előadással, a Kárász Esztert kerestem meg, akinek már nagyon régóta érzékeny, a Bohuc doktorsága miatt is érzékenysége a gyerekekkel, meg egy nagyon jó kulturális szakember, és akkor őt kértem meg, hogy ezt a Massatot hozzuk életre. Vele lesz a következő Berg Judit darabunk, most már azt lehet mondani, mert mindjárt aláírjuk a szerződést, a Hiszti meséket is mi fogjuk életre hívni, annak a bemutatója Nyíregyházán lesz jövőre, és a Peller Annára és Peller Károlyjal fog megvalósulni a Mindenegér szereti a sajtot, amit megint csak egy esti altatás alkalmával könyvtárból kölcsönöztünk, és hát beleszerettem ebbe az anyagba, olyan gyönyörűen beszél az esélyegyenlőség, a rasszizmus kérdéséről a gyerekeknek, miközben szétröhögtem magam, és hogy olvastam már, láttam magam előtt az előadást. Hogy
és ez a két ember?
Arra az opera bevatóra kellett volna eljönnöd, amikor ők voltak ketten, és az operett műfaját jártuk körbe az átriumban. Hát ott az a dinamika, ami kettőjük között volt, és ahogy ők működtek, ott egyszerűen annyira beleszerettem, hogy mondtam, hogy muszáj, hogy ők ketten legyenek, de akkor mi már a Karesszal régóta terveztük, hogy együtt dolgozunk, mert izgat minket egymásnak a munkamódszere és a gondolkodása. És engem meg kifejezetten érdekel az a perverzió, amikor lásd mondjuk a Litkai Gergely féle koprodukciót, amikor más területeknek a fúziója, mert abból szerintem valami sokkal hatékonyabb, kölcsönhatásban alakul valami, lehet, hogy ismeretlen, de mindenképpen hatékonyabb, mint az, amit ismerek a hagyományos színház csinálási formák. És például a fenntartható divatőrületek, ennek is egy jó példája, amit Rezes Judittal, Tihanyi Ildivel hívtunk életre, ami úgy beszél a fenntartható divat kérdéséről, hogy egy óriási divat összművészeti, látványos divat bemutató. Mint említettem, a saját vállalkozásban nagyon jó, hogy megválogathatom, hogy kivel szeretnék dolgozni, és Tihanyi Ildi nagyon alázatos, nagyon céltudatos, és szerintem egyszerre vagy 10 ember munkáját végzi.
Mert akkor szerintem, hogy más előadásoknál is ő van, mint jelmeztervező?
Nem, állandóan, most ennek a projektnek a keretén belül dolgozunk együtt, de minden projektet a nulláról hívok életre, újra gondolom azt az egy-kettő alkotót, akivel biztosan tudom, hogy dolgoznék, legyen a színész vagy rendező, attól függ, hogy mi szükségeltetik, és aztán a többi alkotót meg nyilvánvalóan vele együtt gondoljuk át. Ha van valami, amihez nagyon ragaszkodom, akkor azt el szoktam mondani. Mitől vagy úgy gondolom, hogy a piac képességét erősíti egy produkciónak, vagy valami miért fontosnak tartom, hogy része legyen. De most már a tervezés nulladik pillanatában sokkal komplexebben gondolok az egészre, tehát már túl van a delta azon, hogy csak színházi előadásokban gondolkozzon. Az a téma, amin elindul, és aminek a terméke a színházi előadás, akkor én most már komplett projektek egészét, meg kampányszerűen gondolkozom az egészről, hogy hogyan tud tovább élni.
Mennyire egyszemélyi, mennyire keresel akkor partnereket, vagy társakat, akivel a különböző elképzeléseidet meg tudod valósítani?
Én végtelenül hiszek az együttműködésben, és ebbe is vagyok beoltva. Sokkal jobban gondolkozom, hogyha nem magamnak beszélek, meg az egy kicsit para is így otthon. És azt kell mondanom, hogy ahogy fejlődik a Delta, egyre több jobb szakember és jobb lehetőségek is jönnek az életemben, és fantasztikus megélni azt, hogy kilépve a buborékunkból, van egy csomó nehéz társadalmi kérdés, ami nagyon szívfacsaró, de közben annyi jó ember van, és főleg megélni azt, hogy több területem, tehát hogy akár a vállalati szférának a kiemelkedő befolyással bíró emberei, akik már elértek valamit, és vissza akarnak adni, és tudják, hogy sokkal nagyobb hatással bírnak, mint mondjuk mi a kultúrafogyasztói piacon, vagy akár az egyes ember a saját mikrokörnyezetében, de a civil szférának a szakértői bázisával megismerkedni, az is egy teljesen más szempont és eszközrendszert hozott be a színház csinálásomba, hogyan lehet elérni, vagy aktivizálni aktív cselekvéssel bírni ezekkel a problémákkal összefüggően, szóval ez fantasztikus út. És most már úgy képzelem, hogy együttműködésekben tud ez megvalósulni, ezért gondolok erre projektekként immár, és nem csak színházi előadások, aminek a nyitja nyilvánvalóan a történetmesélés. Azaz, amivel én úgy hiszem, hogy a nézőnek a lelkében egy olyan kíváncsiságot tudunk. Meg hát annyira ősi, ezt már nagyon sokan mondják a storytellinget, de szerintem mindenképp érvényes, hogy az a történeteket hallgatni, meg az a hatás, ami miatt ugyanazt, hogy napokig ugyanazt a dalt hallgatom egy hete a kocsiban, és mindenhol azt a dalt akarom hallgatni, vagy látok egy jó filmet, azon megyek, rögtön elolvasom a kritikákat, mindenkinek rá akarom úszítani, hogy nézze meg. Tehát, hogy ez az a hatás, ami nem enged el utána, és erre a hatásra akarok egy fúziót teremteni. És hát most nagyon kíváncsi leszek, mert az említett Darázs és Nem Oké kampány most annyira kinőtte magát, hogy egyrészt volt egy felelősségkérdés, hogy mi az, amivel én tudok menni. Nem csak kapacitás, hanem a saját határaimnak is a tiszteletben tartása, miért tényleg még lehet felelősséget vállalni. És itt most egy országos összefogást fogunk életre hívni. Az elképzelés szerint Budapestnek a kerületi, illetve a nagyobb városoknak a döntéshozóit szólítanám meg, az adott térségnek a civil szervezeteit szakértői hátterként, illetve a vállalati színának a figuráit, hogy ebben az összefogásban minden nagyobb városban és kerületben valósuljon meg ez a Nem Oké kampány, és ezzel az edukációs érzékenyítő csomaggal, aminek része a Darázs színű előadás és a hozzátartozó foglalkozások, ez annyira vonzó legyen, hogy lehetőleg minél többen akarjanak a felelős kommunikációban részt vállalni, mert ez már nem csak az iskolai zaklatásról szól, hanem sokkal többről, és egy iskolapszichológus összeszedte nekem egy, a Darázs az 13 olyan kérdéskört érint, ami érinti valamilyen formában a gyermekbántalmazás kérdését. De ami nagyon fontos, hosszú távon. És szerintem, aki felelős és hatással akar lenni arra a világra, amit itt hagyunk, az tudja, hogy ez a gyerekeknél kezdődik, mert aztán ők felnőnek és alakítják és formálják. Ha valaki igazán úgy hiszem, hogy felelős vezető, akkor ebben részt akar majd vállalni. De hogy ez naivitás lesz, azt nem tudom, az most majd ki fog derülni hamarosan.
Ez akkor már túlnő azon, hogy színházmenedzsment.
Túl. Túl, de valószínűleg van bennem egy fafejűség, egy makacság, meg nagyon sokat használom a felelősség szót, de van egy nyomás, és annak a felelőssége, hogy az az irgalmatlan igény, hogy amikor meghirdetünk egy programot, és egy héten belül 4000 fő jelentkezik. Az valami olyan látlelete ennek az egész jelenségnek, az információ hiánynak, az eszköztelenségnek, a tehetetlenségnek, és hogyha valamiért úgy adta a jó Isten, hogy én színházcsinálóként ezzel a produkcióval kerültem valamilyen helyzetbe, ami egy lehetőség, akkor azt érzem, hogy kutya kötelességem élni vele. És nem fordíthatok hátat, pedig volt azért pár lyukrafotásom azzal, ahol kaptam olyan reakciókat, hogy lebeszéltek volna, de el akarok menni a falig. És valóban ez már túlmutat azon, de azt érzem, hogy olyanok vannak mellettem, akik annyi bátorságot öntenek belém, és sokkal jobban tudnak hatni. Tehát valójában én semmit se csinálok, én csak összeszedem azokat az embereket, akik tudnak valamit csinálni, és a hátuk mögött kapaszkodom fel.
Ön sokfélét csináltok, és ez a sokféleségen belül, ugye mondtad, hogy volt, amikor lyukra futottál. De milyen a fogadókészsége ennek, mert nektek értéket létrehozni és rentábilisnak kell lenni, és meg kell szólítani megfelelő számú nézőt és megfelelő minőségű alkotót.
Hát ez a kulcskérdés, hogy valóban a rentabilitás, és hogyha mondjuk a generációs ötletem, amit zseniálisnak tartok, azzal lyukra futok, akkor nagyon nagy bajban lesz a cégem. Ez egy hazárdírozás azokkal a hasznokkal, amiket ki tud termelni a cég, azt befektetem egy újabb produkcióba, de ezért fontos nekem stratégiai szempontból is, hogy ne csak a kultúrafogyasztói piacon legyek jelen. Nagyon kockázatos, nem biztos, hogy bejön, és nyilván az ügyben van egy ilyen önfenntartatósági kérdés is, hogy több lábon álljanak a produkciók le.
Ennek milyen eszközei vannak?
Úgyhogy nem csak a kultúrafogyasztói piacon vagyunk jelen, hanem az adományozóin és a vállalati szférában is megjelenünk. Most már elkezdett a Delta nem csak színházi előadások létrehozásával forgalmazni, hanem már elindultak azok a vonalak is, ami egyfajta mentorálást biztosít, vagy tanácsadói szerepet, ezeket nagyon-nagyon élvezem, meg mostanában keresnek meg ilyen céges megrendelésekkel, akár saját tartalom létrehozásával is, ahol már akár egy termék kapcsán, vagy egy szolgáltatás kapcsán keresünk, vagy kifejezetten egy érzékenyítés kapcsán keresnek meg, hogy szeretnék a munkavállalóikat meglepni, és akkor ehhez keresnek kulturális tartalmakat. Tehát ezek a lábak így most erősödnek föl, de erre szeretnék majd ráerősíteni, pontosan azért, hogy ne csak ez legyen a fő bevételi lábam, hogy ki legyek szolgáltatva annak, hogy ennyi néző jön el az előadásaimra, mert hát látjuk, mi van körülöttünk. Olyan fantasztikus csapatok válnak működésképtelenségé, hogy egyszerűen én még összeteszem a két kezem, hogy egyáltalán olyan hasznot termelek, hogy azt teljesen bele tudjam forgatni a következő produkcióba.
Megtaláltad magadat, azt csinálod, amit szeretsz, amit tudsz. Mikor pici voltál, akkor mit gondoltál, hogy mi leszek, ha nagy leszek?
Színházrendező. Ennek az öcsém látta kárát, az összes családi rendezvényen, meg a család, aki vége láthatatlanul unalmas, narrált előadásokat néztek végig, ahol az szegény öcsém női ruhákban, Garfield jelmezben és kiszolgáltatottságokat élhetett meg. De aztán fellázadt, és nem volt hajlandó többet beöltözni.
Te írtad a darabokat?
Hát igen, de igen, ott valamit felhánytam az étkezőasztalra, de addig hajtogattam ezt, hogy valaki egyszer komolyan vette a gimnáziumban, és akkor felkért arra, hogy neki van egy darab ötlete, hogy keveredtünk akkor a Linium utcába, a tűzraktérbe, ami akkor már egy félig kihalt nagy hodály volt, de ott egyszer csak lett a Dürrenmattnak a csendes társából egy előadás, ahová eljött a Stuber Andra, és mai napig emlékszem, hogy ugye a naplójába leírta, hogy ő egyszerűen nem tudja, hogy, de az látszik, hogy ez a lány ez be tud hűíteni egy csomó embert. Utána már az Új tűzraktérben az Oedipus királyt hoztuk létre, és aztán valahogy, amikor 18 évesen bekerültem a Katona József Színházba, akkor ott inkább a háttérszakmák kezdtek el a legjobban érdekelni, ez a menedzsment része, de beleszagoltam az öltöztetésbe, a kellékezésbe, remek volt a Sárkány Centerbe elmenni, retikülöket venni.
És akkor már a rendezést már nem akartál, hanem ezt a hátteret.
Nem, nagyon hamar be kellett látnom, hogy nem vagyok elég jó, talán még középszerű se, ráadásul csak azon a szemüvegen keresztül láttam az életemet, hogy nem tudtam egyszerűen a saját életemet élni mellette. Valahogy felzabált, és aztán arról hamar letettem. De ez felelős döntés volt, hogy nem egy újabb rémes színház csináló, nem abban volt az én utam, az nagyon hamar egyértelművé vált.
És akkor létrejött a Delta.
Igen, azt éreztem, hogy azok a feladatok, akár a rendezőasszisztensünknek a területe, a határa az egy ponton túl kezd úgy kevés lenni, és szerettem volna az alkotó folyamatnak minél mélyebb rétegét, minél inkább a nulladik pontjáig visszamenni, és egy ideig nagyon támogató is volt ebben a Katona József Színház, mint a gazdasági igazgató, a Delek Kati adott nekem külön órákat, tehát hogy a gazdasági oldalát megismerjem a színházi működésnek, de valahogy ez a komplexitás, ez ugye egyik területnek se a sajátja, és aztán az ambícióimat ebbe találtam meg ebben a producerkedésben.
És akkor most azt csinálod, amit tudsz, amit értesz, amit szeretsz.
Igen, és hát nyilván mindig van bennem egy rettegés, hogy meddig. Egy szorongás, ez az én benzinem, ez hajt előre, de a stabil működést hála jó Istennek fel tudom mutatni, de azt, hogy mikor tud a Delta tényleg annyira előrelépni, hogy az egy valódi előrelépés legyen, és előrejutás nem csak anyagilag, hanem kapacitásban is, hogy azért ne legyen ennyi minden csak egyedül rajtam, ez lesz egy nagy kérdés szerintem a következő egy-két évben.
Köszönöm. Ünnepélyes keretek között megnyílt Mengyán András monografikus kiállítása, amelyet a művész 80. születésnapi alkalmából rendeztek meg a Vazereli Múzeum budapesti kamaratermében. A jubileumi tárlat a sokoldalú képző és iparművész utóbbi években készült kísérleteiből mutat be különleges válogatást. A tárlaton kívül a művész egy további alkotásával a múzeum emeleti kiállító termében megrendezett Képzene című kortárs nemzetközi kiállításon is találkozunk. Mengyán András képzőművész, dizájner és professzor, a magyar képző és iparművészet kiemelkedő alakja 2024-ben elnyerte a Prima Primissima díjat. Az USZASZ Nincs Struktúrák Művészeti Egyesület alapító tagjaként rendszeresen kiállít a Vazereli Múzeumban. A geometrikus absztrakció és a konstruktivizmus örökségét tovább gondolva egyaránt otthonosan mozog a festészet, a tárgyalkotás és a multimédiás installációk világában. 1968-ban az Iparművészeti Főiskolán fejezte be tanulmányait. Formatervezése való kapcsolata mindvégig megmaradt, de alkotói érdeklődése a képzőművészet felé felé fordult. Munkái konceptuális, geometrikus és szeriális megközelítéssel születtek, egy sajátos rendszerbe szemléletbe ágyazva. Az 1980-as években Magyarországon és nemzetközi szinten is úttörő jelentőségű számítógépes műveket alkotott, innovatív módon egyesítette a fény, a hang, a film és a tükrök és húzalok által formált térélményt, aktívan bevonva a nézőt műveibe. Az Óbudai Vazarelli Múzeum földszinti kamaratermében bemutatott tárlaton még a mengyel művészetét jól ismerjük számára is új dimenziók nyílnak meg a fotolumineszcensz festékek használatával. Az új fény hatására térbelévé váló geometriai formákból szőtt képek, a művész nagyméretű, egy egész termet betöltött tér lézerinstallációja pedig közösségi befogadás élményével ajándékozza meg a látogatókat. Mengyán András jubilome kiállítása a Vazarelli Múzeumban látható. Ahogy lezárult a Kaláka rendkívül sikerekkel teli 55. évada, Grillus Dániel, a zenekar alapítója, újabb jeles jubileumra készül. Április 23-án született, ezért a 70. születésnapján, azaz most április 23-án ünnepi koncertet ad barátaival együtt a Thália Színházban. A kétszeres Kossuth Díjas zeneszerző előadó művész olyan egyedi programot állított össze erre az estére, ami így, ilyen formában soha nem hallott, és aztán sem hallhat majd a közönség. Az est első része válogatása szerző műveiből és a Kaláka dalaiból. Kezdetben a 60-as évek végén Grillus Dániel reneszánsz muzsikát játszott, ezért néhány régi dallammal kezdődik a műsor. Aztán bibliai dalok sorát a Pál apostol dalok Pál levelei szerint nyitotta meg. 1991-ben készült nagylemezről elhangzik Pál a rómaiakhoz írt levele alapján írott ének Somogyi Zoltán versére. Közreműködik Szirtes Edina Mókus, Biziák Gábor és Ferenci György. Kányádi Sándor jiddis népdal fordításai Volt egyszer egy kis zsidó címmel 1990-ben jelentek meg, a dalokban közreműködik Szalóki Ági és Grillus Vilmos. 97-ben íródott a 15 Zsoltár című album, dalai már egyházi énekeskönyvek részei is. A Zsoltárok könyve alapján Somogyi Zoltán írta a verseket, közreműködik Sebestyén Márta és Grillus Vilmos. A második részben Vörös Sándor Teljesség felé című költői prózája alapján írott dalok szólalnak meg. Éneklik Bognár Szilvia, Bot Miklós, Ferenci György, Paja Bea, Sebestyén Márta, Sebő Ferenc, Szalóki Ági, Szirtes Edina Mókus. Közreműködik Balázs Gergely, Balogh Kálmán, Bolya Mátyás, Biziák Gábor, Borbé Mihály, Holló Miklós, Franki Lato, Jávorka Ádám, Kovács Zoltán, Pál Völgyi Máté hangszerelte és vezényelte a műsort Grillus Samu. Önök Józsárnes műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. A jövő héten is